Kedves hallgatóink, Busz Fekete László beszél. Idegenből haza. Találkozás érdekes emberekkel című rovatunkban beszéljünk ma Éva Peronról. 60 mérföldnyire Milánótól a Komói tópartján van egy kis város, Csernobbió a neve. Szép, festői, híres kis város, de nem reneszánsz képeiről vagy tornyairól nevezetes, hanem egy szállodája miatt van az útikönyvekben 3 csillaggal megjelölve. A szálló neve Villa d'Este. A 15. században egy kardinális palotája volt, ma azonban a hotelművészet minden raffinériájával berendezett szállodát csináltak belőle élelmes vállalkozók. És Csernobbió lakói éppen olyan büszkék a hoteljukra, mint a pízaiak a Ferde-toronyra, vagy a milánóiak a dómra. Egyszer egy nyáron pár hetet töltöttem a Villa d'Estében. Angol, amerikai, svájci, francia, olasz és dél-amerikai vendégei közül 2 soha nem fogok elfelejteni. Az egyiknek Pancho volt a neve, a másiknak Éva Peron. Pancsót a hotellakók röviden a Kölöknek hívták. Amíg a többi apróság szülők és nagyszülők társaságában hancúrozott a halban, vagy turkált a strand homokvárai között, Pancsó egy szigorú szemű fiatal nevelő kisasszonyon kívül semmiféle rokont vagy ismerőst nem nevezhetett a sajátjának. A 7 éves Kölök olyan önálló volt, mint egy 60 éves bankár, vagy egy híres törpe artista. Lefoglalt asztala volt a vendéglőben, és ebéd alatt a biciklién, amely a széke mellett állt, az asztalok között vágtatott végig a vendégsereg hangtalan felháborodásától kísérve. Legtöbbször egy fehérhajú angol diplomata leveses tányérja mellett állt meg, és indította el a biciklije csengőjét. Este a külső terasz tánc négyszögét választotta ki cirkuszi mutatványai korongjául. A táncoló párok közsiklott keresztül a biciklién. Mondanom se kell, a vendégek gyűlölték Pancsót. Velük ellentétben a pincérsereg lelkesedett érte is, nem volt hajlandó rendre utasítani. Pancsó ugyanis személyesen adott borravalót mindenkinek, és az olasz bankoktól duzzadó nadrág zsebéből 5000 lírás bankjegyeket nyomott csöpp kezével a pincérek markába. A hangja éles volt és recsegő. Párnák tetején trónolt az asztala mellett, és a főpincérnek egyetlen szóba sűrítve, harsogva adta tudtára, hogy mit akart. Sajt, gyümölcs, tutti frutti fagylalt. Így rendelt vacsorát. A menüit ugyanis maga állította össze, és a nevelő kisasszony régen feladta a vitatkozást 7 éves kenyőrabójával. Például csak valóságos kecsken birkózó mérkőzés után tudta naponta Pancsót éjfél felé ágyba cipelni. Talán kicsit igazságtalan is vagyok, amikor Pancsót ilyen neveletlen, elviselhetetlen kölyöknek festem le. Alapjában véve nagyon szomorú és nagyon elhagyott kisgyerek volt. Napokig tartó ügyeskedés után el tudtam érni, hogy szóba álljon velem is, barátságába fogadjon. Persze nem ingyen. A barátságát meg kellett venni. Nem pénzért, az több volt neki, mint nekem, hanem bélyegekért. Pancsó lelkes bélyeggyűjtő volt. Én viszont naponta sok távoli országból érkező levelet kaptam. Így este, amikor Rosita, így hívták a nevelő kisasszonyát, éppen birkózott Pancsóval a portás pultja előtt, az éjjeli portási express levelet adott át nekem. Rosita szeme megakadt a levél tarka bélyegjein, és Pancsó felé fordult.
Pancsó, ha felnyit velem az emeletre is, szófogadó gyerek módjára lefekszel, a gentleman neked adja a bélyegeket a borítékról.
Rosita egy könyörgő pillantást küldött el felén, és Pancsó szakértő szemmel megvizsgálta a bélyegeket. és úgy döntött, hogy akarja őket. Odaadtam neki a borítékot, és a gyerek vágtatva elindult a lépcsőkön a lakosztálya felé. Így kezdődött a barátságom, nem csak Pancsóval, de Rozitával is. Valahányszor a nő nem bírt a gyerekkel, én egy magyar, amerikai, svéd vagy egyiptomi bélyeggel a kisasszony segítségére siettem, és rábeszéltem Pancsót a lefekvésre. Rozita mindig nagyon hálás volt az intervenciómért. Félre ne értsenek, semmiféle romantikus barátság nem fejlődött ki köztem és a lány között. Rozita ugyanis ekkor már halálosan szerelmes volt egy atléta termetű, fekete bőrű fiatal olaszba, akit Ricsinek hívtak. A másik nevére nem is emlékszem. Egy olcsó kis szobába lakott, az ablakai a garázsra néztek, de a legfeltűnőbb és legjobban szapott sportkabátokat viselte, nem beszélve tenyérnyi úszónadrágairól. Bronz színűre lesült, hibátlan alakjával úgy festett a strandon, mint egy artista az erő és szépségnek elkeresztelt szoborszámból valamelyik Orfeum színpadán. Büszke római orra volt, és versenyautója, egy ezüst Bugatti, amelyet halált megvető bátorsággal hajtott a szűk olasz utcákon. Amikor én a hotelba érkeztem, Rozita és Ricsi barátsága már a forponton volt. Mindössze az volt a baj, hogy Rozita egy pillanatra se tudott Pancsó közeléből elkerülni. Végre, a szerelmesek nagy boldogságára, egy kábel érkezett Montevideóból, hogy Pancsó apja útba van Csernobbió felé, és estére megérkezik a hotelba. Ez szombat reggel történt, és délelőtt 10-kor egy tökéletesen szapott zsakettba szembe jött velem Ricsi a hotelhalban. Miért visel ez zsakettet fürdőnadrág helyett délelőtt 10-kor a forró nyári napsütésben, kérdeztem magamtól. Hirtelen az jutott az eszembe, hogy talán a két szerelmes, Rozita és Ricsi, a lány első szabadnapját arra fogja felhasználni, hogy megesküdnek egymással. Elmentem sétálni. 1 órakor délután jöttem csak vissza a hotelba, és a hal ekkor már zsúfolva volt estéi ruhás hölgyekkel és zsakettes férfiakkal. Autó után gördült a bejárat elé, a küszöbön egy monoklis őszúr, kezében egy listával fogadta az érkezőket. A vendég az őszúr fülébe súgta a nevét, aki belenézett a listájába, és értelmetlen szavakat súgott vissza az érkezőknek. A szónok asztal, 9-es asztal, 16-os asztal. Kezdett érdekelni, hogy mi megy itt végbe, és a fotografáló gépemmel a kezembe a bejárat küszöbére merészkedtem. A monoklis úr azonnal rám támadt, és harsogó olasz tirádába kezdett. A beszéd lényege az volt, hogy azonnal tűnjek el a fényképezőgépemmel a küszöbről. A vitánkra a hotelligazgató csatlakozott hozzánk, és bocsánat kérő hangon magyarázkodott.
Madame Perol érkezik Milánóból, uram. A kánikulai meleg miatt itt ad ebédet a vendégeinek. Az ősz úr a banket rendezője, és az ellen tiltakozik, hogy ön itt felvételeket készít.
Én tiszteletteljesen visszavonultam, és utat engedtem Ricsinek, aki ekkor az ősz úr mellé lépett, a fülébe súgta a nevét, és megkapta az asztala számát, amely mellett ülni fog. Percek múlva egy 3 éves kis angyal, nagyobb virágbokrétával, mint saját maga jelent meg a küszöbön. A szeme teli volt ilyet könnyel. Az őszúr lehajolt hozzá, és még magyarázta neki, hogy Madame Perron nem harap, nyugodtan átadhatja majd neki a bukétát. Ekkor egy hatalmas, sárga, Alfa Romeo, fehér, kék, argentin zászlóval az orrán siklott a hotelkapu elé. Madame Eva Maria Duarte de Perón lépett ki belőle kíséretével. Madame Perón a milánói polgármester karján bejött a halba. Ahogy elment mellettem, el kellett ismernem, hogy szép asszony. Aztán hirtelen dühös lettem önmagamra. Elhatároztam, hogy csúnyának fogom látni. De akárhogy is igyekeztem, nem tudtam ezt az elhatározásomat keresztül venni. Eva Perón szép volt. A ruhája az olasz tricolor színeiből volt összeállítva, és egyetlen nagy brilliáns brost viselt a keblén. Úgy látszik, tudta a jó kirakatrendező titkát, egyetlen gyönyörű ékszer a kirakatban többet mutat, mint száz. És az arcán állandóan ott volt egy kis bocsánatkérő mosoly. Talán ez a titka a nagy befolyásának, a tömegekre gondoltam. Háttam megyett egy őszhajú angol diplomata, suttogva mondta a feleségének.
Olyan, mint a többi nouveau riche. Nem ad kölcsönt addig, amíg be nem veszik a társaságba.
Éva peron szelkőt tartott. Könnyedén siklott el az élő sor előtt, a mozi statiszta biztos járásával, amit argentin filmstúdiókba tanult még, amikor a karrierje legkezdetén pár szavas szerepeket játszott dél-amerikai filmekben. El kellett ismernem, hogy ügyes diplomata. Tökéletes hallgató volt. Úgy figyelt minden szóra, amit a vendégek felé és suttogtak, mintha az élete függött volna tőlük. Ez a tehetsége, a legjobb diplomata fogás életében sokszor átsegítette megmászhatatlan akadályokon. Ezt is filmstúdióban tanulta, ahol mosolyt erőltetve érdeklődő arccal kellett végighallgatnia a nagy sztár hosszú beszédét, akit egyébként gyűlölt. Ricsi is ott állt a sorban. Amikor Madame Peron a szerk során odaért hozzá, Ricsi mélyen meghajolt és kezet csókolt neki. Pár szót mondott, az asszony hangosan felnevetett és visszafordult a kíséretéhez, és megismételte Ricsi szellemes szavait. Erre mindenki hangosan nevetni kezdett. A szálltó befejezése után a vendégsereg asztalhoz ült a lezárt bálteremben. Mi, földi halandók, a rendes étteremben ettünk. És ekkor történt meg először, hogy a kiszolgálás rossz volt a villadesztében. Pancsó háromszor is üvöltött, hogy sajt, sajt, sajt. De egyetlen pincése volt a láthatáron, aki teljesítette volna parancsát. Pancsó dühösen nézett körül, lemászott a párnáiról, odament a sajtos büféhez, és a csöpp kezével személyesen vett le egy darab sajtot az asztalról. Az arcán rajta volt a megdöbbenése, hogy egy világ jött össze benne. Mire a banket véget ért, már egy felzászlózott, kiránduló hajó állt a Villa d'Este csöpp kikötőjében. A banket után ugyanis Madame Peron sétahajózásra vitte a vendégeit a Komói tavon. 4 óra után Madame Peron feltűnt a parkban, és mint a mély királynő, alattvalóitól követve elindult a kikötő felé. A kíséretében egyetlen ismert alak volt, a zsakettes Ricsi. Amikor a hajóra vezető hídra lépett, Éva Peron megcsúszott. Hirtelen egy erős, napbarnított kéz kapta el a karját, és a feljárathoz segítette. A kar Ricsi zsakettjéhez tartozott. Éva Peron mosolyogva nézett vissza rá, és a férfi újra mélyen meghajolt. A hajó pürtje felbőgött, a gépek elindultak, és a kirándulók eltávolodtak a Villa d'Este kikötőjéből. A messzelátómon utána néztem a hajónak. Madame Peron a parancsnoki hídon állt, és Ricsi ott volt közvetlen közelében. Egy perc múlva a hotel lakói elszélettek a parkban, csak egyetlen alak állt még mindig mozdulatlanul a kikötőben, Rosita. Állt, és bámult a hajó után, ahogy az vékony csíkot vágva a kék vizen Bellagio felé siklott. Oda mentem hozzá. Az arca könyvben úszott, az orra vörös volt, a szeme dagadt a sírástól. Mi vagy, Rosita?
Semmi.
Valami történt Pancsóval?
Nem Pancsóval.
Hanem?
Az apja megjött, mint a videóban. Elvitte autókirándulásra. És egészen egyedül vagyok ebben az átkozott hotelben.
És miért olyan tragikus ez? Örüljön, hogy végre egyedül van és kipihenheti magát.
Ő sincs itt.
Kicsoda?
Ricsi.
Ó.
Tegnap este megegyeztük, hogy elmegyünk együtt víkendre. Hónapok óta vártam erre a napra. eddig soha egy percem nem volt szabad. Nem mertem Pancsót egyedül hagyni, és most mindennek vége.
Mindennek?
Nem látta. Elvittem magával az a...
Ó.
Másodszor tette tönkre az életemet.
Kicsoda?
Ivo Duarte. Az a... Madame Terror.
Másodszor?
Mind a ketten statiszták voltunk egy argentin filmstúdióban. Egy nap aztán a rendező szerep megakadt rajtam, és adott egy kis szerepet. Nem volt nagy szerep. Két jelenet mindössze. De három nagy ruha. És mind a két jelenetben a férfi sztár lett volna a partnerem. Boldog volt. Végre egy sansz, hogy észrevegyenek, hogy elinduljak a karrier útján. Megtanultam a szerepet, és lepróbáltuk. A rendező meg volt velem elégedve, a férfi szár is beívott a próba után az öltözőjébe, és megdicsért, és megjósolta, hogy lesz belőlem valaki. És estére végre volt mindennek. A rendező felhívatott az irodájába, és tudtam rajta, hogy sajnos el kell vennie tőlem a szerepet. Könyörögni kezdtem neki, de hasztalan. Már egy másik lány próbálta a jelenetet a sztárral. Éva Duarte. Hisztérikus görcsökbe estem a rendező szobájába. Doktort kellett hívni, és másnap reggel megtudtam, hogy mi történt. Perón ezredes. Akkor még nem volt elnök. Beüzent a stúdióba, hogyha ha Éva nem kapja meg a szerepet, bezárat a stúdiót. Így tudtuk meg, hogy Éva Duarte Perón barátnője volt. Persze Perón üzenete parancs volt. A rendező kapitulált, és nekem bele kellett töröznöm a változhatatlanban. Pár hónapig még statisztáltam, aztán annak is vége lett. Éva Duarte volt az új sztár, és ő nem tűrt, hogy többi akármelyik filmjében is munkát kapja. Más kenyér után kellett néznem. Így lettem nevelő kisasszony. És most Ricsit is elvette tőlem az...
Ugyan, Rozita, ne túlozzon. Ricsi estére itt lesz újra
és... Nem lesz itt! Ezt a levelet küldte. Egy lingolyon. Olvassa el!
Kezembe nyomott egy könnyáztatta, összegyűrt papírost. Kisímítottam, elolvastam. Drága Rozita, sajnos nem tarthatom be a randivunkat, meghívtak Madame Perón hajójára. Bellagióból autón Rómába megyünk, és én is velük megyek, mint Madame Perón kíséretének egyik tagja. Ezer köszönet mindenért, és ne haragudjék rám. Ez olyan sansz, amit az ember nem hagyhat ki. Ez volt a levélben. Másnap este elutaztam Csernobbióból, és soha többé nem láttam se Rozitát, se Éva Peront. Hogy a diktátor feleségéből mi lett, azt mind jól tudjuk. Rozita sorsa, mint általában a jelentéktelen embereké, örök titok marad. A tudomány számára az ember füle nem csak arra jó, hogy Mozart muzsikáját halljuk vele, vagy hogy eljusson rajta keresztül valakinek a szájáról a szívünkig az üzenet, hogy szeretlek. A tudomány számára a fül az emberi szervezet rádárja, amelyen keresztül rögtön megtudjuk, ha a testünket valami veszély fenyegeti. És ma éppen úgy reagál ez a rádár a vészjósló hangokra, mint sok ezer évvel ezelőtt, amikor a vadember a füle segítségével felfegyelt a közeledő tigris lépteire. De ez alatt a sok ezer év alatt a fül számára a fenyegető lárma tragikusan felfokozódott. Tigris lépések helyett autók tülkölése, rádió harsogásra, aszfalt felszaggató, cementkeverő gépek zakatolására, röpülőgép motor fölsiketítő hangjára, minek folytassam, dobhártyát repesztő hangokra hívja föl ez a rádár a figyelmünket. És a zaj egyre nő, és egyre veszedelmesebb lesz. Végre eljutottunk odáig, hogy legalábbis Amerikában az emberek elhatározták, hogy tesznek ellene valamit. Himlő és kanyaró ellen beoltják a szervezetet, kell, hogy védekezzünk a lárma ellen is. A zaj a fülön keresztül még támadja a szívet, az idegrendszert, és még halált is okozhat, akárcsak egy éles kés, vagy egy ólomgolyó. A tudomány méri a zajt. Például egy motorbicikli zaja 80 erősségű. Egy dízelmotor mély búgása 85, és így tovább. Az utca zajában egyetlen egy motorcilinder 4000 robbanás produkál egyetlen egy perc alatt. Egy kis autó 16 ezeret. 10 autó 160 ezeret. És ha most ehhez hozzáteszik, hogy Amerikában legalább 100 millió autó zakatol az utcákon, be kell látnunk, hogy a lárma legalábbis olyan ellensége a lakosságnak, mint a himlő vagy a kanyaró. Már Párizsban is és egész Franciaországban elindították a harcot a lárma ellen. Az első lépés, eltiltották az autófűt használatát. De ez csak kezdett. Az amerikai autógyárakban éjjel-nappal folyik a munka, a kísérletezés, konstruálni egy olyan autómotort, ami hangtalan. Addig is azonban, amíg ez elkészül, rendeleteken törik a fejüket a hatóságok, amelyekkel meg akarják védeni a lárma ellen a lakosságot. Ha valaki ellop egy őszi barackot a szomszédja gyümölcsöséből, ezért büntetés jár. De ha valaki éjszakai hangos rádiózással, vagy motorbicikli motorjának pufogtatásával, vagy autótülök harsogó hangjával ellopja a szomszédja álmát, és ezzel a pihenését, mindez ellen nincs büntetés. Pedig az emberiség számára fontosabb az éjszakai pihenés, mint egy barackkal több vagy kevesebb a barackfán. Az amerikai hatóságok ma már megpróbálják a legzajosabb forgalmat, a teherautó áradatot kivinni a városok határába. De még mindig ott vannak a repülőterek és a vásárcsarnokok a régi helyükön. Hajnali óráktól folyik a teherautók érkezése és kipakolása a vásárcsarnokok utcáin, és a szomszédos lakosság hajnali 3-tól többé nem tud aludni. A repülőtereken a jetgépek felszállásukkor és leszállásukkor a közeli házak ablakai törik be lármájukkal, éppen ezért már megindult egy kettős akció, kitelepíteni a vásárcsarnokokat és lakatlan helyekre építeni a repülőtereket. A legsürgősebben szükség van tehát arra, hogy a hatóságok tudomásul vegyék az emberi rádárt, az emberi fül vészjeleit és megfelelő védekező szisztémát fejlesztenek ki. A napokban egy új filmet mutattak be New Yorkban. A címe Háború és béke, Tolstoj nagy regényének filmváltozata. A képet egy olasz producer készítette az amerikai Paramount filmgyár segítségével, és egy amerikai filmrendező King Vidor közreműködésével. Tolstoj klasszikus regénye 600 ezer szót tartalmaz, és az írója 6 évig dolgozott rajta. 150 évvel később ez az olasz-amerikai kombináció 6 millió dollár költséggel egy 3 óra 26 percig tartó filmet készített a regényből. Az első perctől fogva, amikor a filmhez a vállalkozók hozzáfogtak, hollywoodi szakmai körökben a legnagyobb kétséggel néztek a próbálkozás elé. Legtöbben előre megjósolták a szégyen teljes bukást. És a New York-i sajtó bemutató óta mindenki egyhangúan hirdeti, hogy a film az évszázad legszebb és legművészebb produkciója. Túl a kép szórakoztató erényein, kultúrhistóriai érdekessége és fontossága előre meg nem mérhető időtartamot, kis túlzással örök életet biztosít a filmnek. A felvételek egy római stúdióban és az olasz hegyekben készültek 6000 olasz katona statisztériájával. Dino De Laurentiis, az olasz filmgyáros a háború és béke sikerén felbozdulva már is bejelentette a Divina Commedia Dante halhatatlan remek műve megfilmesítését. Hogy visszatérjünk a háború és békére, a siker legfontosabb tényezője az, hogy sikerült Tolsztoj 600 ezer szavát minden intim szépségével és drámai erejével egy 3,5 órás filmbe átmenteni. A film megőrzi a regény meséjét, de azon felül Napóleon ármádája hatalmasságát és hömpölygő erejét is megmutatja Borodino és Austerlitz hátterében. A női főszerepet Natasát az angol-holland származású Audrey Hepburn játsza. Szerelmi jeleneteiben ellenállhatatlan. Pierre Henry Fonda az amerikai sztár alakítja. André Mel Ferrer Audrey Hepburn férje, Napóleont az angol Herbert Bloom, Anatolt az olasz Vittorio Gassman, Plátont az angol John Mills, Szolokovot a német Helmut Dantin, Lizét az olasz Milli Vitale, Rostov grófot az angol Barry Jones, Bolkonszki herceget az angol Wilfrid Lawson, és Kuragint az olasz Tullio Carminati játsza. És ebből a nemzetközi társulatból az amerikai rendező egy tökéletes együttes varázsolt. A nagy sikerből részt kér az angol Jack Cardiff is, aki a filmet fotografálta. Az ő palettáján ott vannak az őszi pasztel szerint színei, és a nyári virágzás harsogó pirosa és kéke. Győztes és vesztett csaták drámai ragyogása, letargikus szürkesége, paloták aranyfehér csillogása, a hómezőkön haldokló katonák fagyos pusztulása, mindez Jack Cardiff filmkockáin, világhírű festők műveivel veszi fel a versenyt. Befejezésül átjutok egy mondatot a hallgatóinknak. Benjamin Franklin írta egy levelében. Jó háború és rossz béke. Ilyen sohasem volt. A viszonthallásra a jövő héten.
Kedves hallgatóink, Busz Fekete László beszélt. Idegenből haza.
About a young man who wouldn't hold town. Strange to say, I cannot tell. This young man was always well. He planted his corn in the month of June, and by July it was knee high. First of September come a big frost, and all this young man's corn was lost. Well, he went down to his neighbor's door, where he had often been before. Then, pretty little miss, will you marry me? Pretty little miss, what do you say?
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.